Áldás, békesség, nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai ifjúsági Isten tiszteletünkön. Fennállva hallgassuk meg azt, hogy hogyan köszönt bennünket Isten igéje. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A mai alkalmunkon egy hosszabb, rövidebb időszakunknak a végéhez érünk, mert az elmúlt hetekben a munkáról volt szó az ige hirdetésekben, ezeken az Isten tiszteleteken, azzal kapcsolatban, hogy hogyan jelenhet meg Isten dicsősége és az ő dicsőítése a munkánkban, hogyan tudjuk a munkánkkal Isten dicsőíteni. Volt szó arról, hogy a munka jó, és hogy nem egy eleve rossz dolog. Az elmúlt alkalommal a pénzről hallhattunk, a pénzkezelésről, hogy abban hogyan van jelen Isten. A mai alkalommal pedig arról fogunk együtt gondolkodni, hogy a munka és a pihenés, a munka és a családi élet milyen kapcsolatban van egymással, hogy a pihenés vajon dicsőíti-e Istent. Ha eddig a munkáról beszéltünk, akkor most a pihenésről. Ma is lesznek bizonyságtevőink, akiket nagy szeretettel köszöntünk, és köszönjük, hogy itt vagytok közöttünk. És akkor kezdjük a mai alkalmunkat is úgy, ahogy szoktuk, forduljunk oda a mellettünk, a körülöttünk ülőkhöz, fogjunk kezet, köszöntsük egymást, mutatkozzunk be egymásnak, ha esetleg nem ismerünk valakit, és álljunk fel nyugodtan, és kezdjük így ezt az alkalmat.
Oh, Szívünkben tüzet lobbanna,
Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, valóban az a vágyunk, hogy téged láthassunk, hogy a te arcodat láthassuk meg, hogy a te cselekedeteidet, a te munkádat láthassuk meg az életünkben, hogy azt láthassuk meg a családunkban, a párunk arcában, hadd lássuk meg a te arcodat, a gyermekeinkben, hadd láthassuk meg a te tiszta szeretetedet, hogy a környezetünkben hadd lássuk azt, ahogyan a te hatalmad és dicsőséged megjelenik, ahogyan te munkálkodsz, ahogyan te gyógyítasz, ahogyan te megszabadítod az embereket a világ rabságából. És azért könyörgünk, hogy erre nyisd meg a mi szemünket, nyisd meg a mi szívünket, nyisd meg a mi lelkünket, hogy ezt ne csak óhajtsuk belülről, hanem a szemünkkel lássuk, a lelkünkkel érezzük és tapasztaljuk a saját életünkben is. Urunk, könyörgünk azért, hogy mutasd meg magad, hogy ez a mély belső vágyunk, ez az üresség, ami olyan sokszor bennünk van, ez hadd töltődjön be a te fenségeddel, a te dicsőségeddel. És könyörgünk azért, hogy így mutasd meg magadat a mi munkánkban és a munkás hétköznapokban, amit olyan sokszor átoknak és tehernek élünk meg. És azért könyörgünk, hogy te mutasd meg magadat a pihenésünkben, a családdal töltött időnkben is. Könyörgünk, hogy taníts bennünket a te ígéd által, és így legyél közöttünk a szent lelked által. Amen. Isten igéjét Ézsaiás könyvéből olvasom, az 58. fejezetből a 13. és a 14. verset, ahol így szól Isten igéje. Ha nem járkálsz a nyugalom napján, kedvteléseid után, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod a munkáidat, nem keresed kedvteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákobnak örökségében. Az Úr maga mondja ezt. Amen. Ez az ige szakasz egy hosszabb résznek a befejező két versszaka, és az előtte lévő pár versben a böjtről és a kiüresedett Isten tiszteletről van szó. Aki itt volt a böjti alkalmon, a böjt kezdő vasárnapon, az emlékezhet rá, hogy ugyanebből a szakaszból prédikáltam pont én akkor a böjttel kapcsolatban is, de úgy emlékszem, hogy akkor a 9 óra Isten tiszteleten is ebből az ige szakaszból szólt a prédikáció. Ézsaiás könyvének 58. fejezete. És ez ennek a szakasznak a befejező két versszaka. És valóban ebben a szakaszban ezzel fejezi be a próféta ezeket a mondatokat, és előtte az amiatt fedi meg a népet, hogy az Isten tisztelete és a böjtje kiüresedetté vált, hogy kiüresedett tradícióként élik meg, és egy olyan helyzetben volt akkor ez a nép, hogy éppen a fogságból tértek vissza, és próbálták az életüket, az egész egzisztenciájukat újjáépíteni, és azt látta meg Isten rajtuk, hogy annyira rá stresszeltek erre az egzisztenciális újraépülésre és építésre, hogy az Istennel töltött időt, ezeket a szent tereket, az Isten tiszteletét, a böjtöt, az imádságot és a szombatnak a megszentelését sem tudták úgy megtartani, ahogyan annak értelme lett volna, ahogyan az Isten előtt kedves lett volna. És nagyon erőteljesen fogalmaz a korábbi szakaszban a próféta ezzel kapcsolatban, Isten szava így szól, hogy hát nekem az olyan böjt tetszik, amikor nem ezt és nem ezt csinálod, amikor te a szolgáidat sanyargatod, és máshol kiéled a feszültséget. És utána a közepe felé ennek a szakasznak pedig leírja azt, hogy milyen az a böjt, ami igazából tetszik neki, amikor leoldod a jogtalanul feltett láncokat, amikor kenyeret adsz azoknak, akik éheznek, és ilyeneket fogalmaz meg. És ennek a szakasznak a záró két verse az, amikor még a szombatnak, a nyugalomnak a megtartását is ide veszi Isten, és beleveszi a prófét ebbe a felsorolásba, ebbe a felszólításba, hogy nem elég, hogy a böjtöt és az Isten tiszteletet is hamis módon, önmaguk körül forogva élik meg, még az Úr szent napját, a szombatot is azzal töltik, hogy a kedvteléseik után járkálnak, hogy a saját útjaikon járkálnak, és azt csinálják, amihez éppen kedvük van. és nem hagyják abba a munkát, mert azt gondolják, hogy állandóan dolgozni kell, hogy felépítsük az egzisztenciánkat, hiszen most értünk vissza a fogságból, gyengék vagyunk, nincsenek városfalak, nincsenek házaink, nincsenek veteményesek, csinálni kell, hogy az élet növekedjen. És ezzel a hozzáállással szemben fogalmazza meg Ézsaiás próféta Istennek a feddését, hogy ne a kedvtelései után járkáljon a nép. És nem olyan régen, vagy többször olvastuk azt a szakaszt is, ami még a pihenéshez kapcsolódik a 10 parancsolatból, és felolvasnám újra ezt az ige szakaszt Mózes második könyvéből, a 20. fejezetből, a 9-től a 11. versig. Ez a 10 parancsolatnak az egyik parancsolata. 6 napon át dolgozz és végezd mindenféle munkádat, de a 7. nap a te Istenednek az Úrnak nyugalom napja. Semmifajta munkát ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló lányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megpihent, azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt. Valójában Ézsaiás próféta is erre a parancsolatra utal vissza, amikor felhívja itt a népnek a figyelmét arra, hogy az állandó munka sem dicsőíti Istent. És bár itt az elmúlt alkalmakon arról hallhattunk és arról gondolkodhattunk közösen, hogy a munkánkban, a mindennapi élet tevékenységeiben, abban, ami talán a legtöbb időt veszi el az életünkből, abban hogyan jelenhet meg az Isten dicsőítése. De a mai alkalmunknak az a kérdése, hogy vajon a pihenés dicsőíti-e Istent? Tudja-e az dicsőíteni Istent, ha nem dolgozunk, ha abba hagyjuk a munkát? És nagyon egyszerű a válasz, hiszen az igeszakasz megfogalmazza önmagában, hogy azzal dicsőíted Istenedet, hogy abba hagyod a munkáidat. Akár be is fejezhetnénk itt ezt az igehirdetést, hogy akkor pihenjünk, mindenki menjen haza és pihenjen most, de azért egy picit nézzünk még ennek a mélyére, azt gondolom. Ahogy a Ézsaiás próféta is hivatkozik erre a 10 parancsolatbeli parancsolatra, ami pedig hivatkozik a teremtés történetre, úgy nekünk is érdemes innen indulnunk. És erről is ejtettem már pár szót az a kezdő alkalmon, amikor a munkával kapcsolatban ilyen bevezető alkalom volt, hogy az egész pihenés és munkának a ritmusa az a Bibliának az első lapjain felfedezhető. Mert a Biblia első lapjain látunk egy dolgozó Istent. Egy olyan Istent, aki 6 napon át keményen dolgozik azért, hogy ez a világ létrejöjjön. Elképzeli, szavával kimondja, létrehívja mindazt, ami most minket körülvesz. Az eget, a földet, a madarakat, az állatokat és az embert is nagy gonddal és nagy szeretettel formálja meg, és dolgozik azon, hogy ez a világ olyan legyen, ami most bennünket is körülvesz, ami táplál, ami gazdagít, amiben meglátható az ő keze munkája, az ő keze nyoma észrevehető benne. Látunk egy ilyen dolgozó Istent a Biblia első lapjain, és látunk egy pihenő Istent egy kicsit később a második oldalon mondjuk. Látjuk a dolgozó Istent, és ott van egy pihenő Isten, aki 6 napon át dolgozott, és megteremtett mindent, tényleg mindent, ami körülvesz bennünket, de a 7. napon megpihent, megáldotta és megszentelte azt a nyugalom napot. És nem arról van itt szó, hogy nagy semmittevésében, vagy már elfogyott a munka, vagy nem tudott mást kitalálni, hogy mit alkosson még esetleg a 7. napon, hanem arról van szó, hogy 6 napon át dolgozott, a 7. napon pedig megállt, megnézte mindazt, ami csodálatos, és amit megalkotott. Minden nap végén elmondta, hogy minden, amit alkotott, az jó, ahogyan megtekintette azt, és megpihent, nyugalomba vonult, megáldotta azt a napot, és az áldásban részesült, vagy az áldásban volt jelen Isten azon a napon. És ez nagyon-nagyon más, mint a semmittevés. Érezzük ezekből a szavakból is. Isten, az a pihenő Isten, aki megjelenik itt ebben az ige szakaszban, a Biblia első lapjain, az nem semmittevésbe vonult el, hanem nyugalmat talált a jól végzett munkája után, és ebben tudott megpihenni. dicsőíti-e Istent az, hogyha mi pihenünk? Ha a dicsőséges Isten vette a bátorságot, hogy megpihenjen, miért ne dicsőíteni Istent az, hogyha mi is megpihenünk? És nem a semmittevésbe vonulunk vissza, hanem hogyha abba a nyugalomba, abba az áldásba vonulunk vissza, amit ő adott és ő teremtett nekünk. Miért nem ilyen egyszerű ez? Mert könnyű lenne ennyit mondani, hogy azzal dicsőíted Istenedet, hogy abba hagyod a munkát. Nagyon egyszerűen hangzik, de mégis az életünknek a realitása, az életvalóság az nem ezt hozza. És küzdünk azzal nagyon sokan, a lelkipásztorok is, mindenki, aki dolgozik, hogy mikor kell pihenni, mikor kell dolgozni, mennyi az elég, mennyi az annyi, mit jelent a pihenés egyáltalán, semmit tevés jelent, vagy éppen aktív pihenést. Ezzel küzdünk, és ezek a kérdések vesznek bennünket körül. Ez azért van, mert a mai világunkban, a mi hétköznapi életünkben nem mi határozzuk meg a munkánknak a kereteit, hanem általában mondjuk van egy főnökünk, aki megmondja, hogy mit kell megcsinálni, vagy hogy mi az, aminek egy héten belül a végére kellene érni. Projektek hajtanak bennünket, hogy minél hamarabb és minél precízebben adjuk le és végezzük el a dolgunkat. Illetve ott vannak a belső, saját belső elvárásaink, hogy mi minél jobban és minél hatékonyabban és minél tökéletesebben szeretnénk elvégezni a munkánkat, és azért minél többet és többet teszünk bele, hogy a magunk elvárásainak meg tudjunk felelni. Sok-sok plusz munkaórát teszünk azért, hogy ez a teljesítmény kényszerünk kielégítődjön az életben. És ott vannak azok a külső elvárások, amik még nyomhatnak bennünket, hogyha többet dolgozunk, akkor több pénzt keresünk, akkor jobban fog élni a családunk, akkor jobb körülményeket tudunk nekik teremteni, akkor majd, ha nyugdíjasok leszünk, akkor lesz félretett pénzünk, akkor a gyermekeink jó egyetemre járhatnak, és sorolhatnánk még ezeket az elvárásokat. A külső és a belső elvárások nyomnak bennünket. Nehéz nemet mondani egy főnöknek, nehéz nemet mondani arra, hogyha a gyermekünk valamit szeretne, nehéz nemet mondani arra, hogyha egy szép és jó helyre szeretnénk elmenni nyaralni, és azért küzdünk, és azért teperünk, hogy megszerezzük azt. Nehéz nemet mondani akkor, ha építkezésbe kezdünk, és a ház felépítéséhez még igenis kellenek azok a plusz órák és az a pénz, amit azzal tudunk megszerezni. Nagyon nehéz nemet mondani. És még nehezebb akkor nemet mondani, amikor a család nem ebben az isteni ritmusban működik, amikor azok, amik bennünket körülvesznek, például a világi munkahelyeink, nem azt az isteni ritmust veszik fel, amit látunk a Biblia első napjain, hogy a munkának és a pihenésnek van egy egészséges ritmusa, hogy kell dolgozni, de kell pihenni is. Mert a mai világunk nem erre van berendezkedve, és ez minket is elragad nagyon sokszor. Nagyon nehéz nemet mondani arra, hogyha dolgozni kell, hiszen dolgoznunk kell. De mégis vannak ebben egészséges határok, egészséges egyensúly. És ebben tényleg a Biblia első lapjain látható Isten az, aki a legnagyobb példa számunkra. Az az Isten, aki egy munkálkodó, aki egy munkás Isten, egy tevékeny Isten, és az az Isten, aki egy megpihenő, nyugalomba vonuló Isten. És az a kérdés talán a mai nap hozzánk, hogy mi az, ami meghatározza azt, hogy mi hogyan dolgozunk? Mi határozza meg a munkához való hozzáállásunkat? És emellé oda tehetjük azt a kérdést is, hogy mi az, ami meghatározza azt, hogy hogyan pihenünk? Mi az, ami meghatározza a mi pihenésünket, a mi nyugalmunkat, a mi nyugalomba vonulásunkat? Mert hogyha a munka határozza meg a pihenésünket, akkor az nem jó, mert oda vezet, hogy csak megyünk tovább, és megy a mókuskerék. És nem is az arányok azok, amik fontosak, hogy mennyit dolgozunk, hogy a héten mondjuk lehet ilyen jókat kitalálni, hogy fél hétig dolgozunk, aztán fél hetet pihenünk, vagy a diákok szokták mondani, hogy mi lenne, hogyha csak 3 napot kéne iskolába járni, a többi meg lehetne otthon pihenni. Nem is az arányok feltétlenül azok, amik meghatározzák, hanem az a ritmus, amit Isten elénk ad a Biblia első lapjaiban. az a ritmus, hogy van a munkának egy egészséges üteme, van a munkának egy egészséges hossza, amit el kell végezni ahhoz, hogy utána úgy állhassunk meg, hogy tudjuk, hogy mindent megtettünk, hogy mindent elvégeztünk, amit kell és amit tudunk, hogy mindent megtettünk az erőnkből fakadóan, hogy minden olyat megtettünk, ami a családunkat, ami bennünket előre visz, minden olyat megtettünk, ami a lelkiismeretünket tisztává teszi, de itt vége, és most nyugalomba vonulunk, és rátekintünk mindarra, ami azon a héten történt, és megéljük azt, hogy az Isten áldása hogyan jelent meg azon a héten. Nem az határozza meg a munkánkat, hogy mi van körülöttünk, hogy hogyan nyom bennünket a világ, hogy mennyi pénzt kell keresnünk, hanem annak kellene meghatároznia, hogy az Isten milyen rendet rendelt ebben. Mert ez a ritmus, ez egy szent ritmus. És ezt hozza elénk a Biblia első lapja, ezt hozza elénk a 10 parancsolat, amiben azt mondja Isten, hogy ne csak mi ne dolgozzunk, hanem az egész házunk népének ne hagyjuk, hogy dolgozzon. Még az állatoknak se, azt írja a 10 parancsolatban, hogy még az állatait se dolgozzanak. Senki, aki a kapudon belül van, még a lovakat és az ökröket is hagyjuk pihenni egy napon át. Még a szolgákat se dolgoztassuk azon a napon, amikor meg kell pihenni, amit az Úr a nyugalomra rendelt. És ez a szent ritmus az, ami, ha meghatározza a életünket, akkor azok az ígéretek várnak ránk, amelyeket Ézsaiás prófétának a könyvében olvastunk ma, amiben ő is azt fogalmazza meg, hogy ha ezen a pihenő napon, amit az Úr rendelt számunkra, nem a kedvteléseink után megyünk, és nem a saját útjainkat próbáljuk járni, hanem ezt a szent napot, a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívjuk, akkor majd az Úrban gyönyörködhetünk, és ő a föld magaslatain fog hordozni bennünket. Nem a munka emel fel bennünket, nem az a pénz, amit a munkával szerzünk, nem az a méltóság, amit elérünk, és nem az a pozíció, amit a munkánkban betöltünk, hanem Isten emel fel bennünket, ha annyit dolgozunk, amennyit kell, és annyit pihenünk, amennyit kell. Mi határozza meg a munkánkat, a dolgozásunkat, a mindennapjainkat, és mi az, ami meghatározza a pihenésünket? Meg tudja határozni az a mondat, amelyet ma olvastunk Ézsaiásból, azzal dicsőítesz engem, hogyha abba hagyod a munkáidat. Azzal dicsőítesz engem, hogyha a nyugalom napját megszenteled. Azzal dicsőítesz engem, hogyha visszavonulsz minden munkádból, ha együtt vagy a családoddal, ha együtt vagy mindazokkal, akik a te házadon belül laknak, ha megállsz, ha az áldást veszed észre az életben, ha meg tudsz állni úgy egy pillanatra, hogy észrevedd Isten munkáit, hogy megnézd azokat, akik melletted és körülötted vannak, akik neked adattak áldásként. Az dicsőíti Istent, ha az ő nyugalmába tudunk megállni. Ahogyan az a pihenő Isten megpihent a Biblia első lapján, arra hív bennünket, hogy a pihenésünkkel is dicsőítsük Istent, ne csak a munkánkkal. Azt mondja Isten, azzal dicsőítesz, ha abba hagyod a munkáidat. Amen. Mai alkalommal bizonyságtételt is hallhatunk ebben a témában, úgyhogy most szeretettel fogadjuk ezt a bizonyságtételt.
Áldás, békesség mindenkinek. Köszöntelek benneteket, testvéreim. Engem Varga Istvánnak hívnak, feleségem Judit. Van 3 gyönyörű, szép gyermekünk, 13, 11 és 15 hónapos kisfiú, mind a 3 fiú, és hát nagyon szépen köszönjük a felkérést erre az alkalomra, hogy mondhatunk egy pár gondolatot a mi életünkből a munka és a pihenéssel összekötött, úgymond nem egyszerű dolog ez a téma szerintem a mi családunkban, de én úgy gondolom, hogy azért sikerül ezt nekünk úgymond megélnünk napról napra, és jó úton haladunk afelé, hogy az Isten dicsőségével ezt ezt tényleg megéljük nap, mint nap. A munkám az nekem egy multicégnél van jelen pillanatban, 6 éve vagyok ennél a multicégnél, egy versenyszférába dolgozom. Azt kell mondanom, hogy én szeretem nagyon a munkámat, viszont elég sok úgymond stresszes helyzettel jár, meg a 8 órás munkaidő sincs igazából betartva nálunk, úgyhogy eléggé el szokott húzódni a munkaidő, valamikor 10 óra hossza is lehet belőle, és ez nem mindig jó, főleg egy ilyen három gyerekes családba, mert ugye nekünk elég komoly logisztikai napunk is van, nap mint nap logisztikázni kell, ugye, hogy a gyerekek hogy mennek az iskolába, meg hogy jönnek haza, meg az edzések, stb. Azt gondolom mégis, hogy ez sikerül megoldanunk, és hát Istennek hála ez is, hogy mindig meg tudjuk azokat a problémákat beszélni, és meg tudjuk oldani a napi nehézségeinket, hogy mindig igazából arra úgy térünk haza, hogy megnyugvással, szeretettel, békességgel, és ez nekünk nagyon fontos a mi családunkban. Munkám során elég sok ügyféllel találkozok nap, mint nap 8-10 családhoz tudok betekinteni, szinte nap, mint nap, azt kell, hogy mondjam, és nagyon nagy örömmel telik, amikor mondjuk egy olyan helyzet adódik, ahol úgy fogadnak engem, hogy hát magát az Isten küldte ide, hogy megoldjam a problémát neki, és ez nekem nagyon sokat jelent, hogy segíthetek rajtuk, és ennek függvényében örülök is annak, amit csinálok tényleg. A munka, aki ismer engem, az tudja, hogy a munka hozzáállásával igazából nálam nem szokott probléma lenni, sőt, eléggé maximalista vagyok e téren, talán túlságosan is, de én ezt csak így tudom csinálni, a munkámat, tehát máshogy nem is tudtam elképzelni soha életemben. Igaz, hogy most idén januárban történt egy másik rendszer bevezetése nálunk a cégünknél, ahol bizony volt egy 3 nap, amikor úgy éreztem, hogy az ördög az beköltözött hozzám rendesen, de aztán hál' Istennek sikerült kihajtani belőlem ezt a rossz gondolatokat, és a jó útra visszaterelni az életemet, mert tudom, hogy képes vagyok rá megcsinálni azt, amit tudok, és tisztában vagyok vele a képességeimmel. Mégis volt egy 3 nap az életemben januárban, amikor úgy azt hittem, hogy majd a könnyebb úton tudok evickélni, úgymond az életbe, de ez nem így történt, hál' Istennek is. Sok imádság és Istennel való együttléttel, amit nap mint nap imádkoztam, ez sikerült nekem legyőzni ezt a problémát az életembe, és azóta még jobban érzem magam ilyen téren meg, és jobban is tudok teljesíteni, mint előtte úgy érzem. Bizony ez a munkahely, ahol dolgozok, ez ugye versenyeztettek is minket ebben a munkakörben, ami ugye azzal járt sokszor, hogy haza is vittem a munkát, így még esténként, amit tudom, hogy már most így utólag nem kellett volna abszolút, mert Abszolút nem szabad ilyet tenni szerintem az embernek, hogy a munkát az hazaviszi. Én úgy gondolom, hogy azt, ha lejárt a munkaidő, akkor azt kint kell hagyni a házon kívül, és ebbe egyszer egy nagyon jó beszélgetés sem volt egy nagyszerű lelkésszel, aki azt mondta nekem, hogy mielőtt hazamegyek, álljak meg az út szélén, és szálljak ki a kocsiból, imádkozzak, és ott tegyem le a munkát, hogy ezt ne vigyem tovább. És ez annyira jó volt nekem ez a beszélgetés vele, hogy bizony ezt megcsinálom a mai napig is. Igaz, hogy nem minden nap, de van eszembe, vagy tehát eszembe jutnak ezek a szavai, és az nekem olyan jó volt, és hálás vagyok érte, hogy ezért a beszélgetésért. A versenyzés a munkájában ugye sok-sok jutalommal járt nekünk, és utazások, oklevelek, minden ilyen egyéb más, amik igazából valahogy örülni tudtam neki, de valami miért mégsem volt annyira mélyen ható bennem ezek az elismerések. És 2015-ben voltam egy kurszión, Balatonszárszón, ahol nagyon sok minden átformálódott ezzel kapcsolatosan is bennem, a munkával kapcsolatosan és a pihenés, az otthoni eltöltött minőségi időkkel kapcsolatosan, és emlékszem rá, hogy ott egy olyan dolgot tapasztaltam meg, amit előtte nem, és ezeket próbálom nap mint nap az életembe bevinni, és nagyon fontosnak tartom azóta is a közösséget, amit szerintem minden embernek csak ajánlani, vagyis hát jobban mondva csak erősíteni tudom minden emberbe, hogy járjon közösségbe, mert szerintem nagyon jó dolog. És azóta már mondjuk voltam Alfán is, Alfa programon, és az is nagyon tetszett nekem, és sok minden megváltozott bennem a munkatéren, és több gondolattal és imádsággal egybekötve rá kellett jönnöm arra, hogy bizony nem minden a munka az életbe, és sokkal több időt kell szentelni a családra, a gyerekekre, a feleségemre, és nap mint nap harcolunk azért ezzel a dologgal, de már most sokkal több azért a minőségidő az életünkben. Múlt héten is voltunk tavaly évben egy ilyen több generációs táborba, ahol igazából egy ilyen házas kurzuson részt vettünk feleségemmel, és emlékszem rá, hogy akkor mi még nem is tudtuk igazából, hogy mi az a minőségi idő, és az nagyon, nagyon jó volt, hogy ott ezt így megtudtuk meg, hogy igenis erre minden héten szánnunk kell egy-egy órát, vagy akár többet is, ha tudunk, csak ez ugye nem olyan egyszerű megoldani három gyerek mellett, de törekszünk rá, és erre van is egy jó példám, hogy múlt héten elmentünk Kiskunfélegyházára egy istentiszteletre, egy reggeli istentiszteletre, és Judit már mondta, hogy hát siessünk haza, menjünk haza a gyerekekhez azonnal, de mondtam neki, hogy hát már lettünk egy kávézó, mindenféleképpen üljünk be, még együnk egy sütit, még akkor is, hogyha az egy fél óra vagy egy óráig tart, vagy tök mindegy, csak beszélgessünk egy picit. És ez nekem nagyon jó esett, hogy eljött és tudtunk beszélgetni. Ilyen időket mindenféleképpen szentelnünk el egymásra is. Gyerekeinkkel kapcsolatosan még csak annyi, hogy három felé, ugye, edzések, vízilabda, kajakkenóra jár a másik gyermek, a picike ugye még otthon van Judittal, Ezt is ugye összehoznunk napi szinten elég nehéz is, amikor bizony 3-4-9-kor érek én is haza este, akkor már nem nagyon van egymásra időnk, egymással foglalkozni, de közös imát azért mindig beszoktunk iktatni az időnkbe, akár este, de reggel, minden reggel közösen a gyermekeinkkel, és ez nagyon jó, hogy tudunk közösen imádkozni egymásért, családunkért, a napi teendőinkért. Hát még egy gyors gondolat, hogy a tegnapi folyamán is ugye sajnos dolgoztam, mert nálunk hétvégén is be kell menni a munkahelyünkre, és annak nagyon örültem, hogy voltam egy utolsó címemen, és találkoztam egy családdal, akik voltak már kurszion, és úgy köszöntünk el egymástól, hogy dekolóresz, és ez volt igazából a hetem, meg a napom is a fénypontja, hogy így záródott igazából a hetem, hogy így köszöntünk el egymástól, hogy dekolóresz. Nagyon jó volt, jó esett. Most átadom a szót feleségemnek.
Én is köszöntelek benneteket. Remélem, hogy én nem beszélek ilyen sokat. Mindig azt mondják, hogy a nők, de szerintem nem mindig így van. Igen, egy speciális helyzet a miénk, mert ugye a multi hatalmas nyomása, két végletben élünk, tehát én otthon vagyok Gyesen a 16 hónapos kisfiunkkal, az Istvánt versenyeztetik, és hatalmas nyomás alatt van. Izgalmasak, néha küzdelmesek a hétköznapok, a két kis kamasz és a kicsi gyerek mellett, sok a feladat, de sok az áldás is. Nagyon sokszor érzem István hiányát, míg ő egész nap megy, beszélget az ügyfelekkel, csinálja a dolgát egyedül, a saját tempójában, addig én otthon ugye végzem a házi munkát, nagyobb fiúk életét logisztikázom, közben a kicsi hol jobb, hol rosszabb napjai bearanyozzák az életemet. Esténként alig várom, hogy az István hazaérjen, megbeszélhessen vele a dolgaimat, ő pedig alig várja, hogy mindenki békén hagyja, ne szóljanak hozzá, pihenhessem. Régebben azt gondoltuk, hogy mi mindent ketten meg tudunk oldani, de ez egy idő után lehetetlenné vált. Tudom, hogy nagyon nehéz kizökkenni a versenyszféra mókuskerekéből, nekem pedig a szeretett nyelvem a minőségi idő. Nagyon sok küzdelem és konfliktus forrása lett ez a helyzet. Én onnan indultam, hogy nagyon sokat voltam a nagyszüleimnél, akik tanyán laktak, ők mindent együtt csináltak. Együtt dolgoztak, együtt ettek, együtt keltek, együtt feküdtek, amit én nagyon szerettem, és innen indulva nagyon nehéz volt ezt a helyzetet megtanulnom kezelni, de az Úr munkája az elmúlt 5 évben munkáját folyamatosan éreztem. Engem ezáltal tanított türelemre, megértésre. Nagyon nehezen tudok én alkalmazkodni ehhez a világhoz. Sokáig nem is értettem, hogy Istennek mi a célja azzal, hogy házasok vagyunk, mégsem találkozunk. És az volt a legnehezebb, hogy láttam, ha otthon van is testileg. Nagyon, tehát ugye lelkileg nem volt otthon, csak testileg. Küzdött velem is, magával is, mert még otthonra is egy csomó munkája maradt. Mellette láttam, hogy szereti ezt csinálni, kiteljesedik benne, úgyhogy sokat gondolkodtam azon, hogy hogy lehetne jól csinálni, hogy a család rovására ez ennyire ne menjen, és ne engedjük, hogy a sátán ennyire ellopja az időnket. Döntés elé kényszerültem, hogy mártírkodva végignézem, hogy két oldalról, ugye a munkahely és az otthon összenyomja az Istvánt, vagy Isten segítségét kérve tudok segítőtársa lenni. Egy tanítást hallottam, egy igehirdetést abban az időben, ami nagyon meghökkentett, hogy én felelős vagyok azért, hogy mivé válik mellettem a házastársam, tehát Jézus ezt számon fogja rajtam kérni, ez azért ott komolyan elgondolkodtatott. Igen, én is tavaly nyáron ez a felsőtárkányi gyülekezeti héten, hogy hallottam ezt, hogy nagyon fontos időnként a kettesben együtt töltött idő, ezt azért azóta próbáljuk tudatosan megtenni, de ott azért nagyon pofán vágott, hogy mondták, hogy mindenáron oldjuk meg, de nagyon nehéz megoldani, főleg annak, akinek messze laknak a szülei, vagy dolgoznak, nem tudnak segíteni, és ezért én sokat imádkoztam, hogy küldjön az Úr valakit, aki segít a legkisebbre vigyázni néha. És meg is hallgatta az Úr az imádságomat. Találkoztunk egy nénivel, aki nagyon szereti és neveli is a gyermekeinket. Amikor vele vannak, azóta sokkal könnyebb. Így jut idő magamra is, Istvánnal is el tudunk menni, és a gyerekek is jól érzik magukat. Rájöttünk, hogy nem az idő mennyisége, hanem a minősége a fontos. Persze azóta István is csökkentett már egy kicsit a tempóján. Igen, a munkát Isten dicsőségére végezzük, de kell idő a csendességre Istennel, kell a társunkkal a kettesben eltöltött idő, és kell a gyerekeinkkel eltöltött minőségi idő is. Ezekben nagyon fontos a tudatosság. Simon, a harmadik gyerekünk, nagyon sokat volt fent éjszaka, és én ezért is most már egy utólag nagyon hálás vagyok, mert akkor az éjszaka csendjében sokkal jobban megértettem, hogy mi az Úr akarata, és akkor hallottam meg, hogy alázat kell, mert a saját elképzeléseink felett Úrrá kell lennünk, és várni Isten elképzeléseit, mert mi bármennyire is erőlködünk, hogyha nem ő van az első helyen, akkor nem kerülnek egyensúlyba a dolgaink. A másik, amit megtanultam, hogy bátran lehet és kell is segítséget kérni, és hogy nemet is meg kell tanulni mondani. Úgyhogy még annyival zárnám, hogy ugye tudatosság, rendszeresség, de rengeteg imádság az, ami nagyon fontos az alkalmas idők elkérésére, mert megvan az ideje a munkának, megvan az ideje a pihenésnek is, és ennek az eredménye lesz az áldás. És nagyon szépen köszönjük, hogy végighallgattátok ezt a kicsit hosszúra nyúlt bizonyságtételünket.
Köszönjük.
Mi is nagyon szépen köszönjük a bizonyságtételt. Azon túl, hogy nagyon jó reklám volt ez ahhoz, hogy Isten milyen hatalmas tetteket visz véghez, hallottunk egy pár érdekes szót, a kurziót, az alfa kurzust, a házas kurzust, a több generációs tábort. Ha valaki nem tudja, hogy ezek a szavak mit jelentenek, és érdekli őket, mert most azt hallotta, hogy ezek a dolgok jó dolgok, és változtatnak az életen, akkor nyugodtan meg lehet kérdezni majd őket az Isten tisztelet után. És most imádkozzunk és adjunk hálát azért, amit hallottunk az igében és a bizonyságtételben. Drága mennyei atyánk, hálát adunk neked azért, hogy azt látjuk, hogy te munkálkod, és hogy még akkor is, amikor mi elvesztjük a fonalat az életben, vagy elvisznek bennünket a belső teljesítménykényszereink, vagy éppen a külső nyomások, vagy éppen a versenyszféra, a munkahelyünknek az elvárásai, ahol nagyon nehéz nemet mondani, te akkor is megjelensz, és ott akarsz lenni, és megmutatod magadat embereken, alkalmakon keresztül, a gyülekezet közösségében, felhívod a figyelmünket arra, hogy mikor kell nemet mondani, és hogy lehet megállt parancsolni ezeknek a belső és külső nyomásoknak, mert mégiscsak te vagy a leghatalmasabb ezen a világon, és te vagy az, aki a munkát teremtetted, aki a munkát életre hívtad, és te vagy az, aki a pihenést is megszentelted és megáldottad. Urunk, könyörgünk, hogy taníts bennünket ezeket a gondolatokat, ezeket a szent igéket megélni a mindennapokban, hogy amikor éppen elvesznénk a hétköznapok rohanásában, a logisztikában, a munkában, a család szervezésében, vagy éppen a magunk körül forgásban, akkor te lépj oda te szent lelked által, és kérdezd meg tőlünk azt, hogy mi is határozza meg bennünket igazán, mi határozza meg a munkánkat, és mi határozza meg a pihenésünket. Urunk, így kérünk, hogy áldj meg bennünket a következő héten is. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. Bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk Isten dicsőítését, az imádságot énekszóval is.
bízhattál új kincset, mit angyalok sem kapnak meg. Féltőn hívtál itt a lokhát, Isten királyi trónjánál. Sínt felém kisebbzett kéz, a megváltó karjába zár. A szívem vádlás döfnélt, a sátán bűnöm elkísért. Egy szó és gyászom szétrebben, az Úr van itt az egyetlen. Ó, áldom őt, ki küzd és győz, biztos bastya Peter. tetszek, megtelnek majd benséges dicséretettel. Városunk népe így kiált, halleluja! Nemzetünk térdre hull, és leteszi életét a kezedbe. Minden nép lábadhoz borul, Jézus! Az utcák megtelnek majd felséges dicséretettel. Városunk népe így kiált, halleluja! Nemzetünk térdre hull, és leteszi életét a kezedbe.
És ő most a pihenésével dicsőíti az Istent. Olyan jó lenne, hogyha néha mi is tudnánk így látni magunkat, hogy az Isten így gyönyörködik bennünk, és ennyire szeret akkor is, amikor pihenünk, amikor elengedjük a tökéletességet, amikor csak ezzel dicsőítjük őt. Röviden a hirdetéseket hallgassuk még meg a végén. A gyülekezetünk híreit nem mondom végig, nem emelem ki. A kiáratnál vegyünk hirdetőlapot, és olvassuk el. Van néhány dolog, a konfirmandusokért lehet imádkozni, lesz konfirmációs vizsgájuk majd, a virágvasárnap, húsvéti dolgok, sok minden van benne. Az ifjúság híreit szeretném röviden elmondani. Tegnap Hódmezővásárhelyen voltunk egy missziós napon, az itteni kecskeméti fiatalok is jöttek szolgálni. Egy fantasztikus nap volt, ott Csongrád megyében 70 fiatal jött össze úgy, hogy így nem nagyon voltak korábban ilyen ifjúsági találkozók, és nagyon-nagyon áldott volt ez a nap, nagyon hálásak vagyunk Istennek, és nagyon jó volt látni azt, hogy amit az ifi céljaikor ugye meghatároztuk, hogy megtérés, gyógyulás, Krisztus követése, közösség, gyülekezet, ezt mindenki tudja ilyen gyorsan, nem? És hogy a szolgálat az utolsó, hogy eljutottunk oda, hogy a kecskeméti ifi ment azért egy másik napra, hogy adjon, hogy bizonyságot tegyen, hogy énekeljen, hogy ott legyen velük. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk ezért a napért az Istennek. A jövő héten nincsen rendhagyó alkalom, nincsen extra programunk. A megszokott időpontokban lesz nyitva az IFI galéria, a klubok, ugye 2-től szerdán, csütörtökön, pénteken lehet jönni egyet társasozni, csocsózni, pingpongozni, és szerdán, csütörtökön 4-től, aztán pénteken pedig 6-tól az IFI alkalmak vannak. Hogyha valaki még nem volt, de szívesen tartozna egy ilyen közösséghez, jöjjön el, bátorítjuk, hogy jöjjön el egy ilyen IFI alkalomra. És most a közeljövőben, az áprilisban nem lesz túl sok ifi program, lévén húsvét van, meg sok minden volt, de egy kicsit kitekintve hadd menjek előre, májusban lesz majd egy közös szolgálatunk, frissen nyílt tanodában, a cigány misszióban fogunk majd részt venni május 4-én, 25-én lesz Refisz focikupánk, ez egy országos focikupa, valószínűleg Albert Irsán lesz, hogyha valaki fiúk, lányok is, illetve van röpi része is, tehát hogyha valaki így érez magában indítatást, hogy kecskeméti református színekben egy jót focizzon egy keresztény közösségben, akkor az keressen majd engem, minket fogjuk még ezt hirdetni, de az időpontot el lehet menteni, május 25. Egy hétre rá pedig az Ez az a nap című keresztény koncert lesz, amire szintén lehet még jelentkezni, és aztán a táborok is itt vannak még, ebben most nem megyek bele, de van ifi tábor, csillagpont, refisz tábor, ezekre is hirdetjük, hogy lehet még jelentkezni. A hirdetések végére érve, fennállva az Isten áldását fogadjuk.
Az Isten békessége és nyugalma, amely minden ember értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Áldott pihenést kívánok mindenkinek a mai nap további részére.